Nagy szeretettel köszöntöm a kedves EGRI gyülekezetet. Ma a délelőtt Isten tiszteletünk alapigéjét megtalálhatjuk János jelenések könyvében. Jánosnak a jelenések könyvében, annak is az első részét fogom olvasni a kedves gyülekezetnek, amit a gyülekezet fennállva hallgassa meg, és az ige olvasása után Zentai testvért kérem meg, hogy kérjen áldást az ige hirdetésére. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, ő pedig angyala által elküldte azt, és megjelentette szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és akik hallgatják-e prófétai beszédet, és megtartják azt, ami abban van megírva, mert az idő közel van. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, és királyságává tett minket, és az ő Istenének és Atyának papjaivá. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökké, örökké. Amen. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én János, testvéretek és társatok Jézusban való szenvedésben, a királyságban és a béketűrésben, a Pátmosz nevű szigeten voltam Isten beszédéért és Jézus tanúbizonyságáért. Lélekben voltam ott az Úr napján, és hátam mögött erős hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiciába. Megfordultam azért, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt, és amint megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, aki bokáig érő ruhában volt, mellénél aranyövvel körülövezve. A feje és a haja hófehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzláng, lába pedig hasonló a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és az arca olyan volt, mint amikor a nap teljes erejében fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam van a halál és a pokol kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után történnek. A 7 csillag titkát, amely láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Amint már a zentai testvér bemutatott, Vas Zoltán vagyok, de úgy érzem, hogy mindig úgy illik, hogy hát bemutatkozz, be kell mutatkozni. Édesapám erre tanított, hogy egy jó ember bemutatkozik. Vas Zoltán vagyok, 1988-ban Nagyváradon születtem, nem hívő családban. A rendszerváltással mi is átjöttünk, átköltöztünk. Édesapám szökött, mi már hivatalosan útlevéllel érkeztünk, de elfelejtettünk visszamenni, és ezért itt maradtunk ebben az országban. Amint mondtam, ők nem voltak hívők, és elég hamar megromlott a házasságuk, és hát Pesten éltünk, de mivel, hogy megromlott a kapcsolatuk, édesanyám úgy döntött, hogy ő inkább visszaköltözik közelebb Nagyvárathoz, közelebb a nagyszülőkhöz, és így Berettyóújfaluba költöztünk. Ott ismerkedett meg nevelő apummal, aki szintén elvált volt, ugye egy megtört életből érkezett, és megismerkedtek, és úgy gondolták, hogy ha már nem sikerült az előző házasság, az előző életük, akkor megpróbálják újra együtt. Hát ez sikerülni fog. Jött is a szerelem, úgy tűnt, hogy minden szép és jó, született egy öcsém, és elindult az életük. De nem tartott sokáig ez a boldogság. Nevelőapumon úrrá lett több megkötözöttség, több olyan dolog, ami egyszerűen elrontotta ezt a boldog idillt. Erősen dohányfüggő volt, alkoholista volt, és még utána még játékgép szenvedéllyel is küszködött. Ez azt jelentette, hogy a család anyagi forrása többnyire a játékgépben csúszott el. Annyira megromlott ez a házasság, hogy 7 év után úgy álltak szüleim, hogy ez is vége. Kész. Nem működik. Anyum nem tudta, hogy 2 gyerekem hova megy. Apum meg azt mondta, hogy ő nem bír még egy válást, még egy szakítást, és azt mondja, hogy ennek az életnek nincs értelme, inkább a halál. De milyen kegyelmes az Isten, hogy ő szól, ő megszólítja az embert, az, aki kétségbe esetten már nem talál kiutat, és éppen a kölcsönkért pénzt, a játékgépre kölcsönkért pénzt vitte vissza az egyik kollégájának, aki baptista hívő volt, és feltette a kérdést, hogy mondd már el, hogy te hogyan változtál meg, mi történt az életedben. Pont egy evangelizáció volt akkor a gyülekezetben, és elment apum. Ne haragudjanak a testvérek, mivel hogy ő nevelt 2 éves korom óta, őt nevezem általában édesapámnak, így hát, hogyha úgy mondom, hogy édesapám, akkor ő rá kell gondolni. Elment az evangelizációra, és 1-2 hónapon belül az Isten megváltoztatta az életét egyik éjszakán. Elvette a dohányfüggőséget, elvette az alkoholfüggőséget, a játékgépes szenvedélyt. Ez egy éjszaka volt. Nem volt elvonási tünet. Ez ilyen csodálatos az Úr. Rá 1 hónapra édesanyám is megtért, és 98-ban merítkeztek be. 10 éves voltam, és éreztem, hogy ez más. Láttam azt, hogy a veszekedés, a kiabálás felváltja a szeretet. Az öröm. Rá 1 évre én is döntöttem az Úr mellett. Fiatal voltam, de akartam ezt az életet, akartam ezt a boldogságot. És az Úr komolyan vette. 2000-ben merítkeztem be, és kezdtem el az Úr útján járni. De milyen az ember? Milyen a tinédzser korszak, ugye lázadás? Tudjuk mindannyian a saját életünkből. Az én életemben ez a lázadás nem csak a szülők felé való lázadásban merült ki, hanem abban is, hogy elkezdtem az én Istenem ellen is lázadni. Elkezdtem a gyülekezet ellen lázadni. Ott voltam a gyülekezetben minden nap. Én voltam a technikus, én voltam a weblap szerkesztő, mindent csináltam. Csak hagyjanak békén. Kb. Ebben az életstílusban éltem. Hátul voltam, ott volt a technika, ott megbújtam, és azt mondtam, hogy ez nekem bőven elég. És elégedjen meg az Isten is. És egyre keserűbb volt a szívem, az évek múlásával már egyre jobban utáltam menni a gyülekezetbe, egyre jobban utáltam ott lakni a családomba, és megfogalmazódott bennem, hogy én gyűlölök már itt lenni, és Uram, miért nem engedett, hogy elmenjek? És alig vártam, hogy egy adandó alkalomkor elmenekülhessek. És jött is egy lehetőség, leérettségiztem, végeztem egy szakmát, és jött is egy lehetőség, hogy Németországba menjek ki dolgozni. Hát hadd ne mondjam testvérek, hogy nagyon megörültem neki, mondtam is az Úrnak, hogy végre most már rájöttél Istenem, hogy mi a jó nekem. Végre beláttad, hogy ez az, ami nekem való. És alig vártam, hogy ott hagyjak mindent magam mögött. És az utolsó Isten tiszteleten, amikor a gyülekezet elbúcsúzott, emlékszem, biztos ismerjük a testvére, Pap Dániel, lelkipásztor testvért innen származik. Jó barátom volt, vagyis így tartottam, és talán ő is úgy tartott, de már rég nem volt az a barátság bennem felé, amit ő gondolt, de ő odafordult azon az istentiszteleten, és azt mondta, áldjon meg az Úr Zoltán, másfél hónap múlva találkozunk. Tudjátok, testvérek, amikor az ember lázad, és menekülni akar, egy ilyen mondat óriási fájdalom és sértés. És az volt, a jó barát, az én, ami bennem volt, azt mondta, hogy tudod mit, akkor addig ne vegyél levegőt. Ha ezt gondolod. Ne vegyél. Tudjátok, mert én azt gondoltam, hogy én elterveztem magamból, hogy én elindulok Németországba, és nem jövök vissza. Nem akarom. Mindent el akarok felejteni, ami ide köt, az országomat, a városomat, a családomat, a gyülekezetemet, és hagyjanak békén. Így indultam el. Azt gondoltam, hogy nagyon jól színészkedek, és nagyon jól leplezem ezeket a keserűségeket a szívembe, de képzeljétek el, hogy a gyülekezetben mindenki tudta, hogy mi van a szívemben. Az egyik előjáró testvér éppen nemrég hunyt el, oda is ment édesapámhoz, és nevelőapumhoz is, és sarokba szorított, és azt mondta, miért engeded el? Miért engeded el a fiadat? Mert hiszen tudod, hogy ha elmegy, nem jön vissza. Igen, így indultam el, hogy nem akarok visszajönni. De milyen kegyelmes az Úr, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy az ő tervei most már sinem van, és minden flottul működik, kikerültem Németországba, egy légi támaszponton laktam annak a közepén, ami 5 kilométerrel volt a közeli várostól, és a legközelebbi szomszédom a szemben lévő telepnek a házőrzője, aki szintúgy nem kedvelt engemet. Ez volt, és esténként, napközben ugye dolgoztam, esténként meg egyedül voltam egy óriási nagy területen, egy óriási épületben. És ezekben a egyedül léteimbe jött egy hír egy ismerősömről, egy hívő lányról, velem egy idősről, aki kint volt külföldön, egy keresztény táborban, hogy egyik napról a másikról összeesett és meghalt. Megdöbbenve voltam, mert ennyi az élet. Fiatalon is meg lehet halni egyik percről a másikra. Hát hogy megy ez? És tudjátok, még ez nem is volt annyira megdöbbentő, hanem az, hogy tudtam azt, hogy ez az illető, ez szereti az Urat. Neki azok az énekek, amit itt énekeltünk, köszönöm Zsuzsa ezeket az énekeket, ezek az énekek neki valóságosak voltak. Ismertem én is ezeket az énekeket, de az én számomra már ezek nem jelentettek semmit. Uram, te hozzád futok? Ó, de hogy futok én mindenfele, csak nem te hozzád, Uram. És az ő életében ez volt a fontos, de nekem nem. És ő meghalt, és én még mindig itt vagyok. És tudjátok, ilyenkor az emberben ott van az a kérdés, hogy miért? Miért élek? Hiszen amikor megnézem az én életemet, megnézem az ő életét, látom az ő élet azt Isten szeretetről szól, az én életem meg arról szól, hogy hát Zolikám, tudod, ha ezeket a dolgokat összeadom, akkor nem más az eredménye, mint az örök halál. És tudtam ezt. És ott volt bennem a kérdés, hogy Uram, akkor miért élek még? Amikor tudod, hogy egyenesen szembe megyek veled. És tudjátok, milyen csodálatos az Isten. Erről szeretném ma beszélni, hogy amikor az ember eljut a szomorúságába, eljut az egyedül létébe, az Isten nem hagyja magára, hanem megszólítja. És akkor aznap este megszólított engemet, és azt mondta az Úr, tudod miért élsz? Tudod, miért nem kell még meghalnod? Azért, mert szeretlek, és azért, mert nekem van tervem az életeddel. Ugye ismerjük azt az igét a testvérek, hogy szeret az Isten, azért nincs még végünk. Milyen csodálatos. Akkor aznap este megértettem, és aznap este az Úr megmutatta, hogy mi az ő terve. És aznap este egyértelmű volt számomra, hogy nincs nekem semmi keresni valóm külföldön, haza kell jönnöm az országomba, a városomba, a gyülekezetembe és a családomba. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogy másfél hónapra rá, a búcsúzásomra, pontosan másfél hónapra rá, én jelentkeztem a lelki pásztoromnál és barátomnál, hogy itt vagyok, és akarok beszélni arról, hogy Isten mire volt képes az életemben, az én életemben. Ilyen csodálatos az Isten. Így állhatok itt. Így lehetek itt. Szolgálhatok köztetek, mert az Isten megszólít. Az Istennek van szava. Nem marad néma. És van terve az életünkkel. nem azért teremtett minket, hogy ahogy az ember tragédiájában mondja azt, hogy, vagy azt a felfogást sugallja, hogy az Isten megteremt és magára hagyja az embert. Hát az tényleg az ember tragédiája lenne. De az Isten nem hagyja magára az embert, hanem van terve az életével, és ezt meg akarja szólítani. Meg akarja szólítani. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szép városba jöhetek el szolgálni. Nem tudom, hogy mennyire tudatos bennetek az, hogy miről nevezetes ez a város. 1552-ben jött egy nagy sereg, hogy eltörölje a föld színéről ezt a várost. És volt 2000 ember, köztük gyerekek és nők, akik Istenhez fohászkodva ellenálltak. És azt mondták, hogy mi harcolunk. Harcolni fogunk. A legjobban ezt a történetet Gárdonyi Géza regényéből ismerhetjük, az Egri csillagokat. Nem tudom, hogy emlékeztet és bátorít a titeket arra, hogy mint kicsiny sereg az Úrnak, ellenálljatok annak a nagy seregnek, ami ellenetek tör nap, mint nap. Vajon tudatosan készültök-e a mindennapi harcokra? Mert az Úr titek, veletek van terve. Tudjátok, mi történt amúgy évekkel később, amikor a szegri csillagok győztek, rá pár évre mégis elbukott a város. Bevették a törökök. Tudjátok miért? Azért, mert még 1552-ben az a 2000 fő sereg, mind a mellett, hogy nagyon erősen és nagyon technikásan harcolt, fohászkodott az ő Istenéhez. Várta az Istentől a segítséget. De rá pár évre a segítséget a királyi seregtől várta. Az osztrák királyi seregtől, akik nem jöttek el. Mire, honnan várjuk a segítséget? Kitől várjuk azt, hogy megszólítson minket? Ha az Úrtól, akkor ő jön. Még egy igét szeretnék olvasni így. Tegnap csendességben jött elém egy nagyon fontos ige. A János evangélium a 14. rész, 21. verse. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartják azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Ez történik itt a jelenések könyvében, testvérek. Mi történik itt? A jelenések könyve nem egy könnyű könyv. De mégis én úgy szoktam nevezni a jelenések könyvét, mint János apostolnak a másik evangéliuma. Mert arról szól, hogy az Isten nem hagyja magára az ő népét. Hogy az Istennek van üzenete az ő gyermekei számára. Hogy az Istennek van terve minden korosztályra. Tudjátok, testvérek, milyen csodálatos az, hogy itt van János apostol, körülbelül már 100 év körüli korban lehet, és megszólítja az Isten, és azt mondja, hogy most állj be a szolgálatomba. Nincs kor, nincs nyugdíjazás, ugye, testvér? Nincs nyugdíjazás. Az Úr azt mondja, hogy számítok rád is. Két címzetje van a jelenések könyvének. Az első János, az idős János, a második pedig a hét gyülekezet. De hol is szólítja meg, hova érkezik az üzenet? Azt látjuk, hogy János apostol az égei tenger egy piciny szigetén van. Egy piciny szigeten. Ez a sziget nem üdülő sziget. Ne úgy képzeljük el, hogy ez most nyugdíjazásából egy kis görögországi útra ment el. Nem. Ez egy börtönsziget, egy aprócska sziget, amit nem nagyon tüntetnek fel, vagy nem nagyon írják ki a nevét. Ez a római időben ez egy börtönsziget volt. Azért is volt ez, mert puszta. Egy kipusztult, lepusztult sziget, nincs rajta fal, nincs rajta növényzet. Olyan pici és tagolt a partvonala, hogy ahogy a hullámok nekicsapódnak a partnak, óriási morajlás van, és nincs olyan zuga a szigetnek, hogy ne hallaná a 24 órás morajlást. Azért is lett ez egy börtönsziget, mert hogy ezzel is, ezzel az óriási morajlással kínozzák az ottani rabokat. Ne tudjanak aludni, ne tudjanak pihenni. Ezen a helyen van János apostol, és nem csak az, hogy egy ilyen nehéz helyzetben van, hanem azzal kell szembesülnie, hogy a 12 apostol közül már egyedül van. Mindenki elment. Nincsenek ott a barátok. Nincsenek a sorstársak ott. Egyedül van. Egyedül. 100 éves körüli korral. Egyedül van. Az a tanítvány, akiről azt mondja az ige, hogy akit Jézus szeretett, és aki, mondhatom, hozzátehetem azt, aki nagyon szerette Jézust. Akiről azt írja az ige, hogy aki ott az utolsó vacsorán, akinek a feje a Jézus kebelén nyugodott, az, aki nagyon szerette Jézust. És ő van egyedül ezen a földön, már nagyon öreg, és talán vágyik, hogy hazamenjen, találkozzon az ő urával, és még ezek mellett azt kell megérnie, hogy óriási nyomorban van, és ő, mint egy jó pásztor, egy jó lelki pásztor, nem tudja, hogy mi van a gyülekezettel. Ezek között, a kétségek között ott van, és nem tudja, hogy mi legyen. És tudjátok, mit olvasunk ebben az igében, hogy megszólal az Úr. Megjelenik az Úr. Kedves testvérek, nincs ilyen az életünkben, hogy azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, hogy már barátok sincsenek mellettünk, hogy úgy meggyengültünk, hogy talán már minden úgy kicsúszott a lábunk alól. Sokszor úgy érezzük, hogy teljesen egyedül vagyunk, de nem, mert az Úr meg akar szólítani. És itt az ige beszél arról, hogy nem egy valamilyen Isten, hanem az a Krisztus, az az Úr, aki az első volt a tanúk között, a tanúbizonyság tévők között. Tudjátok, a görögben ez a szó mi? Ez a tanúbizonyság? Melyik szót használja a görög? Mártűria. Első volt a mártírok között. Első volt az, aki vállalta, de nem valami elvet, ami bűneinket vállalta. Ő volt. Ez az Isten jelent meg. Ez az Isten jelent meg. És azt látjuk, hogy valahogy, amikor meghallja, amikor ezek között a nagy vízmorajlások között felcsendül egy új hang, akkor tisztán érti János, hogy ez valami több. Ez valami nagy dolog. Kedves testvérek, mi életünkben is vannak morajlások, ugye? Az élet morajlása, a gond. Talán a befizetetlen csekkek, talán a devizahitel, talán egyéb dolgok. Ezek az óriási morajlások. Vajon meghalljuk-e a hangot, amikor az Úr megszólít? Vajon meghalljuk-e? És vajon tesszük-e azt, amit János apostol csinál? Azt olvassuk, hogy amint meghallotta, azonnal megfordult, mert látni akarta, hogy kiszólítja meg. Látni akarja. Kedves testvérek, sokszor hallunk valamit, de nem fordulunk meg, nem fordítjuk oda teljesen önmagunkat, a teljes szívünket. Nem jön létre. És várjuk azt, hogy Uram, old meg az életünket, de nem fordulunk. János apostol azt látjuk, hogy valami felcsendült, és azt mondta, te, odafordultam, akartam látni. Akartam a két szememmel látni és tapasztalni. Testvérek, odafordulunk? Akarjuk, vágyunk erre? Ha odafordulunk, olyan csodával, olyan üzenettel telik meg a szívünk, amely mindenen átsegít. Azt látjuk itt, hogy János megpillantja ezt a ember feletti alakot. És amikor megpillantja, akkor azt mondja, hogy ez valami olyan, mint az emberfia. Azt mondja, hogy ez valami olyan ismerős. De olyan ismerős vagy, de nem tudom, hogy ki vagy, mert egyszerűen csodálatos vagy. Mindennél fontosabb vagy. ki vagy te, és elkezdi nézni, elkezdi körülírni, elkezdi leírni azt, hogy mit lát az ő szem előtt, mert arról beszél itt az Isten igéje, arra bátorítja, hogy írd le, mert mit mond? Boldog, aki felolvassa, aki meghallja és megtartsa ezt. Boldog, aki ezzel találkozik, ezzel az Istennel. Boldog, aki ezzel az erős Istennel, nem egy bukott, egy gyenge Istennel találkozhat. Boldog az. Kedves testvérek, boldogok vagytok? Találkoztok? Akartok találkozni? Ma délelőtt ezt szeretné az Isten, szeretne titeket boldogságra hívni, akar veletek találkozni. És tudjátok, elkezdi részletezni, hogy ki ez. Elkezd beszélni, elkezdi az üzenetet átadni Jánosnak. És azt látjuk, hogy azt írja, hogy 7 gyertyatartó között van ez az alak. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy nem 7 ágú gyertyatartóról beszélünk. Nem arról, ami ugye a zsidó népnek a jelképe. 7 különálló gyertyáról beszélünk. És ezek között ott van az Isten. A 7 gyertyatartó, ez nem más, mint a gyülekezet. És nem mást akar jelezni az Isten, a megdicsőült, a győztes, királyi Isten, hogy ő ott él a gyülekezet között. Ott él a gyülekezetben. Ő nem hagyta el a gyülekezetet, még akkor sem, hogyha a gyülekezet sokszor azt érzi, hogy ami körülveszi, az nyomasztó, és hogy egyedül marad, de nem. Az Isten jelzi elsőnek a pásztornak, és jelzi utána a gyülekezetnek, hogy köztetek vagyok, nem hagytalak el titeket. És amikor megérzi a gyülekezet, akkor mindent tud vállalni. Nemrégiben volt a mártírok megemlékezésének a vasárnapja. És nem tudom, hogy olvasták azt a cikket a 21 egyiptomi kopt keresztényről, akiket ugye a tengerparton végeztek ki. Nemrég olvastam azt a cikket, az egyik kivégzetnek a testvére számolt be, arról, hogy az ő testvérét, akit kivégeztek, éppen akkor született meg a kisgyermekük, az első gyermekük, amikor kivégezték. És nem tudom, hogy azt tudják a testvérek, hogy mi volt az utolsó szavuk ezeknek a keresztényeknek. Mi volt az utolsó név, amit kimondtak? Jézus. Jézus. Mert ez, ami megtartja az ember életét. Mert ez az a Krisztus, aki ott van, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy magukra maradtak az emberek, de nem. Jézus ott van az ő gyülekezete mellett, az ő gyülekezete között. Itt van a megdicsőült Krisztus, az, akit olyan nehezen tud leírni. János apostol próbálja mindenhez hasonlítani, de tudjuk azt, hogy amikor azt mondja János, hogy mintha, olyan mintha, akkor az csak egy töredéke, az egy nagyon kis enyhe hasonlat. De mégis, amikor elkezdi nézni, elkezdi jellemezni ezt az alakot, egyre jobban kezdi felismerni. Egyre jobban kezd rájönni, hogy ki ez. És szeretnék két jellemzőjét mondani ennek a megdicsőült Krisztusnak. 2 nagyon fontos jellemzőjét. Az első jellemzője, amit kiemelnék, hogy szeme olyan, mint a tűz. Tudjátok, miért fontos ez? Nagyon örültem, hogy az imaóra úgy kezdődött, hogy bűnbánatot tartottunk. Tudjátok miért? Mert lehet, hogy egymás mellett takargatjuk a mi életünket, a mi bűneinket, de az Isten látja. Az ő szemei belelátnak a mi szíveinkbe. Ő nem azt vizsgálja, hogy milyen szép öltönyöm, vagy nyakkendőm, vagy ingem van, hanem azt nézi, ami a szívben van. Nem azt nézi, hogy én nem nagyon nőttem 2 méter, mint a Dániel testvérő 2 méter. Hát én csak 165-ig engedte meg az Úr. Nem ezt nézi. Hanem az, ami a szívben van. A szívben. És az Úr nézi a te szívedet. Mi van a szívedben, testvér? Nem tudod elrejteni. A másik dolog az, hogy olyan a hangja, mint vad vizek zúgása. Elgondoltam azt, hogy ez a víz, ő tudta, János apostol pontosan tudta, milyen a vadvizek zúgás, ott hallotta 24 órán át. Nem maradt csöndbe. nem némul el. És tudjátok, mi csodálatos még a vízben? Egy, ugye szomjat volt. Köszönöm szépen. Most élek is ezzel. Szomjat volt. A másik dolog az, hogy megtör minden sziklát. Minden kemény szívet megtör. Olyan a szava, mint a vad vizek zúgása, amely a kemény szívet is meg tudja törni. És egy fontos dolog, amit még ír erről a halakról, hogy jobb kezében 7 csillag van. 7 csillag. Ami a 7 gyülekezetnek az angyalát, előjáróját, vezetőjét jelenti, a küldötteket, de jelenti a 7 gyülekezetét is szintén. Az Isten kezében van az ő életük. Az Isten kezében. Az Ézsaiás könyvében mondja azt, a régi Károli szerint szeretném idézni, íme markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Markaimba metszettelek. Fordítanám úgy, hogy markaimba véstelek. Ez nem tűnik el. Ott vagy benne. Nem engedlek ki. Milyen csodálatos ez. Milyen csodálatos ez. És tudjátok, mondani szeretnék nektek valamit. Gárdonyi Géza írt Dobó Istvánról és az egri hősökről. Az Isten meg beszél az igazi egri csillagokról rólatok. Ti vagytok az egri csillagok, akiknek fény lenni kell. De nem egyedül, hanem úgy, hogy az Isten markában vagytok. Az Isten kezében. Milyen csodálatos ez. És tudjátok, amikor az ember ezzel találkozik, akkor találkozik azzal az Istennel, aki nem mondott le az ő népéről, nem mondott le annak ellenére, hogy méltatlan, annak ellenére, hogy bűnös, nem mond le róla, akkor ugyanaz történik, mint itt Jánossal. Tudjátok, amikor felismerte, hogy ez a megdicsőült személy nem más, mint az a Jézus Krisztus, akit annyira vártam, akit annyira szeretek, és annyira vágytam, hogy vele találkozzak. Mit olvasunk? Mit olvastam? Lábai hellé hullott, mint egy holt. Mint egy halott. És mit csinál Jézus? Az ő áldó jobb kezével megérinti, és azt mondja, hogy én vagyok. Ne félj! Én vagyok. És itt lehetne sorolni az Úr Jézusnak a mondásait. Én vagyok az alfa és az omega, én vagyok a kezdet és a vég, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az élő víz. Amikor azt mondja, hogy én vagyok, akkor kimond mindent. Én vagyok. Kedves testvérek, ezt mondja ma az Úr nekünk. Én vagyok. Meg akarok áldani titeket. Meg akarja áldani az egri gyülekezetet. Meg akarja áldani az ő jelenlétével, az ő erejével. Kérdés az, hogy ami oly sokszor felcsendül minden gyülekezetnek írt kis részben, itt a Jelenések könyvében, hogy akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Vajon halljuk-e? Halljuk-e? Ugye, amit olvastunk Dánielnek az imádságon, ma arra kérte az Urat, hogy Uram, fordíts felénk a füledet. Ő fordítja. Ő meghallgat minket. Vajon mi a mi fülünket odafordítjuk-e? Vajon meghalljuk-e azt, hogy mit akar mondani az Úr? Rádöbbenünk, és ráállunk, és engedjük, hogy ő az ő kezében legyen a mi életünk is, hogy meg tudjon minket áldani. Mert ő jelzi ma délelőttön is felénk, hogy ő nem mondott le rólunk, ő közöttünk van, ő szeret minket, és meg akar minket áldani. Akarjuk fogadni ezt az áldást? Tárjuk ki szíveinket, engedjük, hogy belenyúljon, és megérintsen minket. Legyen az Úr ilyen kegyelmes felénk, és áldjon meg minket, áldjon meg engemet, és áldjon meg az egri gyülekezetet. Amen.